153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Vendégem a stúdióban Jánosi Ferenc, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetője, lelkész addiktológus. Köszöntelek, Feri, nagy szeretettel.
Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Jánosi Ferenc vagyok, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vagyok misszióvezetője. Végzettségem szerint lelkész vagyok, illetve a Pünkösdi Teológiai Főiskolán pásztorpszichológiai szakirányon szereztem az EMMA diplomámat, illetve és ott én végeztem, mint addiktológiai konzultáns, de magamat úgy szoktam bemutatni, hogy tinédzser ország idegenvezetője vagyok.
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szimpatikus, egyszerűen foglalja mindezt össze, ami nagyon fontos és nagyon hasznos a munkádban. Itt Halason téged azt gondolom ismernek, hiszen rádiónkban is szerepeltél már, illetve fiatal leányod a Szilágyi Áron gimnázium tanulója, és hát ennek kapcsán most nem is olyan régen nagyon-nagyon sok képes biblia került az iskolába és a gyermekek kezeibe, a családokba. Ezt ezúton is nagyon köszönjük a munkádnak köszönhetően.
Ezeket a bibliákat most a Palánta Gyermek és Ifjúsági Misszió által kiírt pályázaton keresztül tudtam eljutatni az iskolákban. Ez a térségben ez 3500 darab bibliát jelentett, 5 vagy 6 raklapnyi, tehát ez komoly logisztikai mennyiséget jelentett, kamionnal kellett fölmennem érte, és az volt a cél, hogy minél jobban, közérthető módon jusson képes biblia az első 4 osztályosok részére, valamint az 5-től, akár a középiskolás korosztály részére, ami a saját nyelvükön érthető, de mégis egy kicsit másabb biblia, illetve az a cél mozgatott, hogy olyan sokszor az van, hogy néhány gyerek kap csak könyvjutalmat a tanév végén, és mi lenne, hogyha egyszer minden gyerek úgy menne haza, hogy ő is kapott egy könyvjutalmat, és most több iskola pont a tanév végén tartotta meg ezt a könyvkiosztást.
Ebben nagyon egyetértek. Azt gondolom, hogy a te munkásságod nagyon hosszú időre tekint vissza, már több mint 2 évtizede vagy ezen a területen, és egy picit, ugye mondtad, hogy tinédzser ország idegenvezetőjeként működsz, ugye egyrészt lelkészként, egyrészt egy picit pedagógusként, egyrészt egy picit pszichológiai tanácsadóként, ezt ötvözve. Kezdetekről mesélj, láthatják a hallgatók, hogyha rád keresnek a közösségi oldalakon, hogy a Palánta gyermek és ifjúságmentő misszióban is dolgozt, mielőtt azt csináltad, amiről majd mesélni fogsz. Egy picit mesélj a kezdetekről.
Még egy kicsit korábbra mennék vissza. Lehetőségem volt 97-ben egy angliai tanulmányúton részt venni 6 héten keresztül, és pont a teológián voltam hallgató, és egy nagyon érdekes dolog volt, hogy nem volt, mintha Jóisten egy jövőbeli utazásba vitt volna bele, hisz ott 97-ben láttam először iskolai munkát egy angliai gyülekezetben, Milton Keynesben, akik bejártak az iskolákban, és emlékszem, az előadó bevitt egy nagyon nagy tükröt, és úgy beszélt a gyerekeknek az én képről, hogy nézd bele, hogyan érzed magadat, milyen az önmagadhoz való viszony, és hogy valamit ott elkapott, olyan volt, mintha azt éreztem volna, hogy wow, ezt én később is akarom csinálni, és teológia befejezése után a Palánta Gyermek és Ifjúsági Misszióhoz kerültem, dr. Kovács György tanárom is volt a teológián, és látta az ifjúság iránti elköteleződésemet, és azt mondta, hogy jöjjek hozzájuk dolgozni. Hát először az óvisokkal kezdtem dolgozni, meg az 1-4 osztályosokkal, mint biblia szakkör vezető. Voltak jó élményeim is ebben az időszakban, a gyerekek nagyon szerettek, nevelőintézetben is dolgoztam óvodában, de valahogy azt éreztem, hogy nem az én világom, nem tudtam úgy vágni az ollóval, nem tudtam azokat a manuális feladatokat csinálni, és mit ad a Jóisten? Feleségem meg pont hitoktató, és ő meg ebben az 1-4 korosztályban is nagyon jól érzi magát, illetve az 5-8-ig is tanít az általános iskolában hittant Kecelen, és úgy alakult, hogy az egyik iskolában ahol épp laktunk, átsétáltam a szomszéd utcába, és mivel a szomszéd utcában nem egy börtön találtam, ezért nem börtönlelkész lettem, hanem iskolát találtam, ezért iskolalelkész lettem, és azt mondtam az igazgatónőnek, hogy ez és ez vagyok, és szívesen tartanák osztályfőnöki órákon, ilyen életvezetési témában, önismereti témában egy-két foglalkozást, és ennek olyan jó lett akkor a visszhangja, hogy az egész iskolában elkezdtem ott tanítani, és akkor azt hittem, hogy ez álmaim csúcsa, hogy egy egész iskolában taníthatok, és ma meg jelenleg egy országos munkát vezetek, és nem egy iskolával, hanem a megye számos iskolájával, vagy országosan, akár Ózdon, Pécsen, vagy Békéscsabán, vagy Győrben tartok előadást, tehát megismertem egy kicsit az ország iskoláit. Jó sok kilométer lett az autómban az elmúlt időszakban.
És ahogy beszélgettünk, ahogy készültünk erre a riportra, mesélted, hogy igazából a nehéz területek vonzanak, tehát Miskolc, szegregált iskola és a többi.
Voltak Miskolcon, Ózdon is egy-két helyen kemény helyzetek, de volt olyan iskola, ahol azt mondta az igazgató úr, hogy azért van benne kamera a teremben, hogy szétneverjék a berendezést, és azt mondta, hogy 5-6 percnél tovább ezek a gyerekek nem fognak ránk figyelni. Ott volt egy barátom, Bányik Roland, és úgy kezdte, hogy kidobta a börtönlelkészi igazolványát, és azt mondta, hogy srácok, az ország összes börtönébe bemehetek, bármelyik börtönben tarthatok előadást, de azért jöttem ide hozzátok most, hogy ne bent találkozunk, hanem kint. Olyan figyelem volt, hogy igazgató nem tudta azt, hogy mi történik. Voltam olyan helyen, ahol azt mondták, hogy oroszlán szelídítőnek hívták az iskolát, és voltam olyan helyzetek is, ahol amikor ezekkel a kemény gyerekekkel szót értettem, akkor hát még néha a pedagógusok nem csak örültek a munkámnak, hanem egy kicsit úgy érezték, hogy valami olyan módszereket, vagy olyan módon sikerült megszólítanom a tizenéveseket, ahogy nekik nem. És hát majdnem, hogy egy kis irítség, féltékenység is lett a dologban.
Innen fogjuk folytatni, mert hogy ezekre a módszerekre mi is kíváncsiak vagyunk, és azt gondolom, hogy a kamasz gyermekeket nevelő szülők is. Hallgatóink, maradjanak velünk, Jánosi Ferenccel beszélgettünk tovább hamarosan.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai nagyon izgalmas interjúnkat Jánosi Ferenccel. Ott tartottunk, hogy tulajdonképpen rátaláltál, egy kicsit először megérezted egy tanulmányúton, majd aztán az életutad oda vezetett, hogy tulajdonképpen kamaszokkal foglalkozol, kamaszokkal is.
A kamaszokkal való foglalkozáshoz az is hozzátartozik, hogy azóta hozzáértek a gyermekeim a feladatomhoz, és mondtam nekik, hogy most már nem csak egyszerű tizenévesek, hanem referencia levelek, és az, hogy ők hogyan viselkednek, akár az iskolában, akár a gyülekezeti életben, vagy valami, az nem csak őket, hanem az apát is minősíti, és azt szoktam mondani, hogy most már nem csak elméletből ismerem a kamaszok kríziseit, kihívásait, hanem akár a mindennapi életgyakorlatunkból. 21 éve vagyunk házasok feleségemmel, és 15 éves most a lányunk, és 17 éves a fiunk, úgyhogy pont ez a korosztályban érkeztünk. És hát szoktam mondani a lányomnak is, hogy megköszönöm, hogyha bizonyos készségeidet nem rajtam gyakorlod. Nagyon-nagyon tetszik az érvelés technikát, de hogyha mindent az apa ellen vedsz be, akkor az nem biztos, hogy a legjobb. A fiam pedig az autós világban került. 2 évesen már a Land Rover története jobban érdekelte, mint a piroska és a farkas története. Rengeteget olvasott az autókról, meg rajzolta az autókat, és most meg Kecskeméten ezt tanulhatja. Például ez egy nagyon érdekes kérdés, ami fölmerült 10 évesnél az iskola választási időszak, amikor egy újabb életszakaszba engedjük a gyermekünket. Engem édesapám gépésznek szánt, és azt gondolta, hogy jó leszek gépésznek, mert ő bányász ember volt, és fizikai kétkezi munka, csak arra nem volt annyira kíváncsi, hogy alkalmas vagyok-e, vagy értek-e hozzá. És nagyon érdekes, hogy az, ami nekem deficitként jelentkezett a gépészeti életben, hogy nincs térlátásom, és nem tudok azokkal a műszaki rajzokkal foglalkozni, az pedig a fiamnál olyan szinten jelen van, hogy 3 dimenzióban autókat rajzol és tervez. És ezért nem maradtam gépész, hanem ezért lettem lelkész.
De hogy akkor tulajdonképpen megjött a családba a gépész. Igen, nagypapa örömére.
Hát igen, hogyha nem is a gépész, de az autókkal foglalkozó. Azt látom ma a tizenéveseknél, hogy annyira jó lenne, hogyha csak ilyen azonnal kezelhető receptjeink lennének, de azt szoktam mondani a szülőknek, hogy amit gyerekként vetünk az életükben, abból tudunk táplálkozni tizenéves korukban is. A másik, egy kedves lelkész barátom pedig azt mondta, hogy a Jóisten azért adja ajándékba az unokákat a nagyszülőknek, mert nem csapták agyon a tizenéves gyermeküket. Tehát néha ez együtt van jelen ez a kettősség. És én azt látom, hogy a tinédzserek életében néha szülőként azt érezzük, hogy elvesztettük a kulcsot hozzájuk, és utána megtaláljuk a régi kulcsokat, és kiderül, hogy már zárat is lecserélték. És én azt szoktam mondani most a tizenéveseket nevelő szülőknek, hogy ez egy olyan időszak, amiben ilyen programom is van, hogy ilyen túlélési leckék szülőknek, szoktam ilyen témában írni is különböző fórumokon, vagy most épp egy családi életről egy sorozatom jelent meg az Egyházunk élővíz hitéleti magazinjában, ahol a kisgyermekkortól, kihívásoktól egészen a családot elhagyó felnőtt gyerekekig, vagy a megházasodó gyermekekig írtam, illetve azt, hogy mit kezdünk utána egymással, mint házaspár, mert ez egy nagyon fontos időszak. De pont a tinédzserkor az az időszak, amikor a házaspárok tartalékai már kezdenek kimerülni egymás felé is, és pluszban még krízisként ott van a kamasz által hozott krízisek, az online világból, hogy nem tudok kiszállni, most az online oktatásban is azért láttuk azt, hogy muszájból is ott kellett ülni a gép előtt, de azért azt is látjuk, hogy ezek a játékok úgy vannak megalkotva, hogy amikor ki kellene tudni szállni, akkor ne tudjon kiszállni a tizenéves, és sajnos azt látom, hogy most már akár az általános iskola alsó tagozata is, gyerekei is olyan mértékben használják a számítógépes játékokat, ami már nem fejlesztő, hanem káros, és mint egy dopamint kap az agy a játékoktól, amikor az online...
Gyakorlatilag mint egy drog úgy működik a lelkükben.
Mint egy drog, és nem kell semmit tennem, és mégis jutalmazó forrásnak vagyok kitéve. És ez a jutalmazást meg úgy kapom, hogy nincs mögötte munka, nincs mögötte befektetés. És ez az életükben is ma nagyon sokan akarnak sok pénzt keresni, kevés munkával. Tehát, hogy
ez annyira tipikus. Befektetés.
Tehát, hogy semmilyen befektetés ne legyen, hanem csak az élmények. És ez kihat a párkapcsolatra, kihat a családi kapcsolatra, a tanulásra, és mindenből csak az élmény kellene 0% befektetéssel.
Hát igen, ez egy egészen pontos diagnózis, azt gondolom sokan ismertek, akár önmagukra, akár a gyermekeikre. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Jánosi Ferenccel, lelkész, addiktológus szakemberrel, ifjúsági családvédelmi misszió vezetőjével. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk mai interjúnkat Jánosi Ferenccel. Tulajdonképpen már benne is vagyunk a kellős közepén annak, amiről beszélgetni szeretnénk, hogy kamaszoknak adsz rendszeresen tanácsot iskolákban, előadásokon, kamaszokat nevelő szülőknek, illetve pedagógusoknak. Ugye nemrégiben az online világ miatt webináriumod volt, tehát interneten keresztül zajlott mindez, és most egy picit ebből szeretnénk profitálni itt a rádióban. Itt már egy csomó nagyon hasznos dolgot mondtál el az előző beszélgetés részletben. Hogy érdemes erre az időszakra rátekinteni, amikor a kamaszkori problémákkal szembesülnek a szülők, és ahogy említetted, hogy maga a házas pár is lehet, hogy ekkor van már egy picit kimerülőben a kapcsolatában, az egymás felé nyújtott örömben.
Mindenekelőtt azt mondanám, hogy a tinédzser országot azt szoktam mondani, hogy nem csak problémái vannak ennek az országnak, hanem kincsei is, és ez az időszak, ez nem csak a szülőnek nehéz, hanem a tizenévesnek is. Tehát neki is furcsa az, hogy annyira megnőttek a kezem, lábam, és olyan dolgokat kell tennem, amire még nem vagyok felkészült, és közben saját magával sincs megbékülve, és azt szoktam mondani, hogy a tinédzser ország időjárása az a happy-ből a depibe pillanatok alatti időszak. Hát most napjaink időjárásában ezt tapasztaljuk, hogy a 40 fokból lehet jégeső 3 perc alatt, vagy 5 perc alatt. És
igen, most ez jól tükrözi az időjárás és a kamaszoknak a lelki világát.
Lehet, hogy pont ezért, hogy jobban megérthesse a kedves rádióhallgató is a tizenévesekben lejátszódó folyamatot. De az egyik oldalról az van, hogy szeretném magamat megmutatni, hogy lássanak, A másik oldalról meg nem szeretném azt, hogyha beszólnál nekem. És rengeteget találkozok most az online világban ezzel, hogy kiteszünk magunkról valamit, vagy egy videót, vagy TikTokon megosztunk valamit, de ez a korosztály még nincs felkészülve arra, hogy a kritikát fogadja, illetve hát sokan nem is olyan módon építő jelleggel adják a kritikákat, és azt szoktam mondani, hogy már a rómaiak is Facebookoztak, csak ott másképp ment a Facebook, és akkor mondták, Feri, bár tényleg Facebook volt a rómaiak korában, mondom, igen, igen. Mondom, a császárnak volt egyedül lájkolási joga, és hogyha nem lájkolt a császár, akkor meghaltál. És mondom, az a probléma, hogy most ezen nevetünk, de ugyanezt csináljuk. Hogy egymást akár az őrületben, vagy akár még az öngyilkosságig is hajthatjuk. Nem tudom, most mennyire hallottak a kedves rádióhallgatók, én most a Pesti TV-ben értesültem a TikToknak egy új őrületéről, ez pedig az, hogy féltékeny vagyok rád, mert te már meghaltál. Gondolkodásmód, és 10 évesek föltesznek olyanokat, akik már meghaltak, öngyilkosak lettek, vagy egyéb, és hogy én már féltékeny vagyok rád, mert neked már nincsenek, nem kell a problémáiddal küzdened, és annyira szeretnélek követni, és ez egy elég örületes dolgokat tud produkálni a 10 éveseknél, szülőknél is, illetve nagyon oda kell figyelnünk a szavainkra szülőként, mert a szavaink azok, azt mondja a Biblia, hogy élet és halál van a nyelv hatalmában, és a 10 évesünknek a kezdődő személyiségét tönkretehetjük, azzal, hogy fiam, te belőled úgyse lesz semmi, vagy reménytelen eset vagy, és hallok olyan szülőket, aki most 45 éves, és a saját gyermekét neveli már a 10 évesként, de aztán még mindig hallom apámnak azt a mondatát, hogy fiam, belőled úgyse lesz semmi, reménytelen eset vagy, sőt, volt olyan iskola, ahol azt mondta a srác, hogy én egy GH vagyok, és mondom, az mit jelent? Az, hogy genetikai hulladék. Tehát idáig eljutott az ő önértékelésében, és én azt mondom, hogy szülőként meg fontos az, hogy jövőt teremtő módon beszéljünk a gyermekeinkről. A Biblia azt mondja, hogy mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak, és boldog ember az, aki ilyennel tölti meg az ő tegzét, és én azt mondom, hogy legyenek a 10 éveseink ilyen nyilvesszőként, de ott az oldalunk mellett, ott közel hozzánk, vagy a Biblia arról is beszél, hogy feleséged, mint termő szőlőtő a te házad belsejében, és a fiaid, meg leányaid ott vannak az asztal körül, mint olajfa csemeték. Nekem volt lehetőségem olyan olajfát látni, ami több mint 300 éves volt Franciaországban, és ott álltam a feleségemmel alatta, és azon gondolkodtam, hogy vajon mit gondolhat a fa rólunk, hogy jé, ezek a fiatalok. De a olajfa csemetéhez hasonlítja az Isten igéje a 10 éveseket is, meg a fiatalokat, hogy a legtovább élő, a legstrapabíróbbak legyenek, illetve a másik helyen pedig azt mondja a Szentírás az ifjakról, hogy a jövő nemzedéke, ha nem ismeri meg az Istennek az értékeit, akkor egy elvadult nemzedék lesz. És ma ezt látjuk, hogy ez az elvadulás, ez nagyon beindult, mint erkölcsileg, mint társadalmilag generált módon, hogy már a saját nemében ne lehessen biztos, tehát ne legyenek biztos pontok az életében. Hát mit kell egy kamasznak, amikor amúgy is minden változik, hogy még azt, ami elvileg változhatatlan, ha még azt is megváltoztatjuk, akkor biztos, hogy szétesik a lelke, és szétesik az egész identitása.
Én azt gondolom, hogy ebben a folyamatban mindez, amit elmondtál, nekem azt sugallja, hogy nagyon fontos a hozzáállás. Ugye az elvadulást azt tapasztaljuk, csak nagyon nem mindegy, hogy állunk ebben szemben. Azt mondjuk, hogy na hát ez egy elvadult, elkorcsosult nemzedék, vagy elfogadjuk, és szeretettel, ahogy ugye emlegetted, hogy magunk mellett, mint nyilak a tegzünkben úgy tekintünk rájuk, és a jövőjüket igyekszünk formálni, nem rombolni. Tehát ez egy nagyon nagy különbség, és ez a nehéz szerintem, itt van a kutya elásva, hogy ezt a sok vadhajtást hogyan kezeljük, akár mint szülők, akár mint társadalmi csoportra nézünk a fiatalokra.
Tegnap épp írtam egy cikket, és azt írtam, hogy a mai fiatalok nagyon sokszor azért nem akarnak megházasodni, mert kevés előttük a jó minta, amit azt mondja, hogy ezért érdemes nekem, illetve társadalmilag is tudatosan oltjuk belőjük azt, hogy erre már nincs is szükség. És amire már nincs is szükség, arra meg, tehát nem tudok a piacon eladni olyan terméket, amire nincs kereslet. Az igény és a szükséglet az fontos. De azt szoktam mondani a 10 éveseknek, hogy az Isten igéje azért különleges, mert hiába íródott régen, de mai napig alkalmazható értékeket találunk benne, ami működik, A másik dolog, hogy a Bibliában lehetőségünk van több családot, vagy több generációnak az életét megfigyelni, és azt is, hogy akik az Istennel voltak, és az Isten mellett hoztak döntést, és kértek Istentől bölcsességet az életük vezetéséhez, azoknak hogy alakult az életük, és azoknak, akik az Istent kihagyták ebből.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk. Jánosi Ferenc, lelkész, addiktológus, ifjúsági missziós vezetővel beszélgetünk tovább hamarosan.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést Jánosi Ferenccel, aki ifjúsági szakember, tinédzser országban idegenvezető. Ugye azt tapasztaljuk, hogy nagyon változik a világ. Ugye itt utaltál a régi időkre, azt azért bátran kijelenthetjük, mert ez tény, hogy ilyen rendkívüli gyorsasággal a generációk egymáshoz képest való élete nem változott még meg. Tehát akárha az én életemre gondolok, tehát hogy régen azért hosszú generációk teltek el, és nyilván voltak változások, de ilyen gyors nem, mint az elmúlt 30-40 évben. És ez az ütem gyorsul. Ez nyilván sokkal nehezebb feladat elé állít bennünket, akár a saját önelfogadásunkban, akár a kamaszok felé nyújtott segítségünkben. Hogy látod?
Igen, hát a boom generációtól az alfáig pillanatok alatt érkeztünk meg, és azt is látjuk, hogy egy alfa, egy X-el alig érti meg magát, tehát nem csupán a szülői generációval, hanem fiatalokkal foglalkozok, mint a helyi gyülekezetünkben, mint tinédzser misszióvezető, és tinédzser alkalmakat tartok. 10 éve vagyok itt Kecelen, és a 10 év alatt mind a hitoktatásban, mint a tinédzser munkában, tehát látom azt, akik most voltak, például van egy leányzó, akivel ötödikesként találkoztam, és most meg balagott nálatok az iskolában. Tehát így rálátásomban, hogy mennyit változik, és hogy alakul a cserebogár élete. Kincs azt látni, hogy olyan tizenéves, akit még a főiskola idején tanítottam, Tamásiba jártam le egy gyülekezetben segíteni, és most oda jön és mutatja, hogy van 2 vagy 3 gyermekem. Többenet, nagyon rövid idő alatt, de mégis láthatjuk azt, hogy hogyan változott, hogy lett családja, minden, és azt mondja, eszembe jutottál, amiket te mondtál, vagy próbálom most beépíteni, vagy most értettem meg igazán, hogy mit jelent apának lenni, hogy azt mondtad, hogy amikor majd te leszel apa, és akkor azt mondtam, hogy 10 év az olyan messze van, hogy el sem tudod képzelni, és most meg hogy én vagyok apa, látom, hogy az a 10 év pillanatok alatt eltelt. Tehát tínédzsereknél az az egyik probléma, hogy nem érzik az idő múlását. És van egy kedvenc film, amit szoktam nekik ajánlani, ez a Hirtelen 30, amikor a 13 éves lány úgy lesz hirtelen 30 éves, hogy születésnapján azt kívánja, hogy bárcsak 30 lenne, és hiába lett ő 30, nem készült föl rá, mert hiányoznak azok a készségek, azok a skillek, amit neki már meg kellett volna tanulni, az a 17 év lett volna még arra, hogy megtanulja. A másik dolog, amit meg szoktam mondani a tizenéveseknek és a szüleiknek, hogy az életed házának az alapozását most végzed. És hogy a Silány ez az alap, összedől az épület. De nem most fog összedőlni, hanem 5 év múlva, vagy 2 év múlva.
Ezt én is aláírom, és mély meggyőződésem, hogy a kamaszkorban fejlődő személyiségben, ha 1-2 dolgot helyre teszünk, segítünk helyre kerülni, akkor óriási csodák történhetnek, elindulhat egy szép karrier, életút, vagy éppen egy deviáns életút, ha akkor ott nincs helyre rakva 1-2 dolog. Ez egy nagyon érzékeny kor.
Én Pécsen nőttem fel, és Pécsen a kertváros környékén éltem és laktam, de ugyanúgy ez a pécsi kertvárosi környéken volt egy srác, aki szipuzott és különböző deviáns viselkedéseket folytatott, és valaki azt mondta neki, hogy figyelj, komám, gyere le, és inkább a zacskó helyett rúgjad a labdát. És
úgy érez jól magad.
És hogyha a srác ott marad a zacskósok között, akkor csak egy statisztika lett volna, így meg focistaként meg úgy hívják, hogy Gera Zoltán. Tehát azt látom, hogy például van egy érdekes gyerektábori képünk, amikor én vagyok 14 éves, és egy csoportvezetőnk Kadarkúti gyerektáborban 89-90-es években találkoztunk mostani időszakban, majdnem 30 évvel később, és azok közül a gyerektársaim közül ma többen lelkipásztorok és lelkimunkások, 3-4, tehát jelent jelentős szám abból a csoportból, és kérdeztük a csoportvezetőnket, hogy ehhez te mit szólsz? Azt mondja, én már akkor úgy láttalak benneteket, hogy ti vagytok a jövő lelkipásztorai, a jövő misszió munkásai, és de azt gondolom, hogy vannak ilyen pedagógiai kísérletek is, hogy azt mondták a pedagógusoknak, hogy az egyik osztály különleges IQ-val rendelkezik, és hogy fantasztikus tanulók vannak ott, akár a jövő államelnöke, vagy a gazdasági vezetők egyéb. Ez a Pygmalion kísérletnek hívták, és pusztán csak azért, mert azt feltételezték, hogy azok vannak, a tanárok másképp álltak hozzá, és jobb átlagot produkált, mint a kontrollosztály. És semmilyen válogatás nem volt IQ-ban, meg egyébben, hanem csak azt mondták, hogy ott vannak. Én meg azt mondom, hogy ma arra van szükség, hogy olyan gyerkőcök is, mint amilyen én voltam, hogy utáltam tanulni, semmi értelmét nem láttam a tanulásomnak, és hát jó Isten, megadta még azt is, hogy hiteles is lehetek ezen a területen, mert elmondom azt, hogy igen, középiskolámat úgy kezdtem, hogy rögtön 9. évismétléssel buktam, és most meg egyetemi diplomával rendelkezem, illetve most folyamatosan még tanulok és fejlesztem magamat, különböző nemzetközi konferenciákon, szemináriumokon veszek részt. Például így került a képbe a finn oktatás számomra, egy olyan mód a finneknél, hogy ők az élet való készségeket szeretnék erősíteni a gyerekekben, nem pedig a lexikális tudást. Arra ott a Google. De a Google nem mondja el azt, hogy helyes vagy helytelen az információ.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Végtelen sok hasznos dolgot hallunk. Jánosi Ferenccel beszélgetünk tovább hamarosan.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést Jánosi Ferenccel, ifjúsági munkással, tinédzser ország idegenvezetőjével, ahogy fogalmaztál. Nagyon tetszett, ahogy az előző beszélgetést befejezted az a mondat, tehát ugye a finn oktatással is megismerkedtél, és hát nagyon átemelendő ez a szemlélet, hogy a fiatalokat az életre nevelik, nem a lexikális tudással akarják őket teletömni, hiszen arra ott a Google. Én magam is tapasztalom tanárként, hogy egész egyszer másként tanulnak. Mi még mindig valahogy az oktatási rendszer ugyanúgy akarjuk tanítani őket, de már zsebükben egy okostelefonnal, amivel a világháló összes tudása ott van, válogatni kell megtanítani őket, kiszűrni az információt, a motivációt megteremteni, és úgy sokan mondják, hogy talán 10-15 év múlva robotok világában fogunk élni, egy csomó munkásra nem lesz szükség, és amire szükség lesz, az egyre inkább elidegenedő világban, ahol a gépek köré zárulnak, vagy gépekhez zárulnak a gyermekek, és elmagányosodnak, közösséget teremteni, az emberi értékeket, a népművelő, a közösségművelő, a lelkész, az ifjúsági munkás, hiszen az emberek emberek, és vágynak arra, hogy szeressék őket, elfogadják őket, hogy önmagukat szeressék, hogy önmagukat elfogadják. Tehát én azt gondolom, hogy amit te csinálsz, és amiről beszélgetünk, ez a jövő szakmája is, bármennyire meglepő.
Köszönöm, Ági, ez egy kedves gondolat, hogy a jövő szakmáját, azt szoktam mondani, hogy a jövőt formáló munkát végzünk, és ezért nagyon veszélyeztetettek vagyunk a kiégés területén, mert 20 év múlva látjuk meg csak a gyümölcsét, ha meglátjuk. És a prevenciót nagyon nehéz mérni, hogy most hány gyerek nem kezdett el drogozni. Erről nincs statisztika. Csak arról, hogy hány kezdett. Ahogy a problémák jönnek be, az ember keres megoldási módokat. Most az online oktatásban láttam azt, hogy azok a pedagógusok, akik az online eszközt úgy alkalmazták, hogy ez ugyanaz a tanterem, és ugyanúgy leadták az anyagot, ott unatkoztak a diákok. Tehát hiába változott meg az eszközrendszerünk, hogyha tartalmat nem változtatom meg. És ma ezt látom, hogy sokkal inkább az ilyen projektszemléletű oktatásban, ami hálásan látom azt is, hogy az iskolátokban ez jól működik, meg ez a innovatív fejlesztés, például pedagógusok vettek részt motivációs térkép tanuláson, hogy hogyan ismerhetjük meg a gyermekeknek a motivációját, és amikor ilyen új dolgokkal találkozok, akkor azon gondolkodom, hogy hogyan tudom ezt használni. És amikor az iskolában voltam diákként, akkor nekem valószínűleg azért mentem a tanáraim magyarra, mert mindig azt kérdeztem, hogy jó, ezt, amit most tanultunk, ezt hogy fogom tudni alkalmazni. Ott voltam a teológián, és tanítottak nekünk mindenféle lelkigondozási, meg ige hirdetési, meg egyéb dolgokat, és azt kérdeztem, hogy ezt hogy fogom tudni alkalmazni. És azt mondták, hogy majd a jövőben. És akkor azt mondtam, az nekem nem elég, hogy majd a jövőben, és egy barátommal elkezdtünk egy hajléktalan gyülekezetet. A hajléktalan emberek között kezdtem szolgálni a társadalom legkiszorítottabb embere felé Budapesten, és múltkor volt lehetőségem ugyanebben a gyülekezetben ott lenni ebbe a gyülekezetben, és azt mondtam, hogy úgy érzem magam, mint egy nagypapa, mikor látja az unokáit. Most elképzelhetik a kedves hallgatók, meg te is, Ági, hogy amikor ott 71 néhány éves emberek vannak, és oda megy hozzájuk egy 41 néhány éves, és azt mondja, hogy látom az unokáimat, akkor azt hiszik, hogy valami hülyeséget beszél, és azt mondtam, hogy 20 évvel ezelőtt, 95-ben, amikor elkezdtük ezt a munkát, vagy most már mondhatom 25 év is, hogy amilyen munkát elkezdtünk, annak a munkának a továbbfejlesztett változata az a gyülekezet, ami most jelenleg működik. És azt szoktam mondani a fiataloknak is, meg a pedagógusoknak is, hogy már ma veted a jövőt. És nem a robotoktól kell félnünk, van olyan feladat, amit majd a robot jobban fog tudni csinálni. Azt gondolom, hogy a lélektanhoz nem fog annyira érteni a robot, mert a lélek az annyira bonyolult, hogy azt mondja az Isten igéje, hogy sok gondolat van az ember elméjében, de csak az Úrtól való tanács áll meg. Hát ezt fölismerni, ennek a lelki, spirituális, az Istenre hangolódó segítő szakmát, valószínű, hogy ezt nem robot fogja végezni, mert a Jóisten nem robotnak teremtett bennünket, hanem szabad akarattal rendelkező embernek, és az Isten képűségünkben benne van az is, hogy a jövőre akar az Isten felkészíteni bennünket, hogy majd vele éljünk örökké a mennyben.
Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan van, ami párhuzamosan gondolunk, vagy hasonlóan gondolunk. A robotok nagyon sok mindent meg fognak csinálni, és ez tök klassz lesz, de hogy jár egyszer egy olyan veszélyel, hogy egy picit feleslegesnek fogjuk érezni magunkat, ami pedig egy fontos érzés, és a másik, és talán legfontosabb, és amit az Úristen szeretetével összefügg, hogy a robotok nem fognak szeretni bennünket, utálni sem fognak, csak nincsenek érzéseik. Azt is mondják, akkor jó egy pszichológus, bármilyen furcsa, ha megszereti az ő páciensét. Akkor jó egy lelkész, ha szereti a híveket. És hát az Úristent azért szeretjük, mert ő előbb szeretett bennünket. Tehát ez egy olyan kulcs, ami kicserélhetetlen, pótolhatatlan, és talán a tinédzsereinkre, ha így tekintünk, akkor sokkal kevesebb konfliktus van. Lassan a műsoridőnk végére érünk, Feri. Mi az, amit tudnál tanácsolni? Elsőként hol tudnak esetleg téged elérni, hogyha akár iskolák, akár szülők szeretnének tanácsot kérni?
A www.ifjuságépítők.hu, ez a honlapunk, info@ifjuságépítők.hu e-mail címen elérhető vagyok, vagy a személyes e-mail címeim is több helyen fönn vannak az egyházunk honlapján és a pünkösdi.hu-n is. Én Kecelen elérhető vagyok, de itt Halason és környékén bármikor kedves barátom volt olyan, aki velem sokat kávézott, és azóta én is azt mondom, hogy ha olyan jellegű problémája van akár a családban, akár tizenévesével, akkor üljünk le egy kávéra és beszélgessünk róla. Néha már az is segít, néha meg az is, hogyha utána tudjuk azt, hogy hova lehet menni. A Jóisten úgy alkotott meg bennünket, hogy kapcsolatra vágyódunk, és az Isten kapcsolatba akar kerülni velünk, de az a kulcs üzenetem mind a tizenéveseknek, mind az őket nevelő szülőknek, hogy az Isten nem elszigetelt módon akar segíteni bennünket, hanem bekapcsol bennünket helyi gyülekezetekben, közösségekben, iskolákban, egyéb módon segít az Isten. A másik pedig, hogy az Isten az a helyreállítás Istene. Tehát ő nem csak azt mondja, hogy elrontottál dolgokat, nem csak azt mondja, hogy nem voltál jó szülő, vagy nem voltál elég jó szülő, vagy hogy olyan viharok vannak benned, amiről hallottunk is, hogy a természetben is most mik vannak, hanem azt is megérti, hogy mi miatt vannak ezek a viharok bennünk, ismeri a múltunkat, ismeri az Isten a jelenünket, de ismeri a jövőnket is, és azt mondja az Isten igéje, hogy egy reményteljes jövőt szeretnék nektek adni. Nem háborúságnak a jövőképét, hanem egy reményteljes jövőképet. És én ezt szeretném a hallgatónak is mondani, hogy bármilyen élethelyzetben vagyok, ha minden jól megy, mint a kis mozdony, mikor megy fölfelé, azt mondja, hogy csak az Isten most segítsen, csak az Isten most segítsen, és amikor meg fölér a hegy tetejére, azt mondja, ha segít és nem is, akkor mi már lemegyünk akkor is. Hát ne ez legyen az életünkben, hanem minden élethelyzetben, ahogy a Biblia mondja, hív segítségül az Istent, és ő megsegít téged. Azt szoktam mondani, hogy ez a mennynek a gyors hívószáma, hogy kiálts hozzám, és az Isten meg azt mondja, hogy felelek neked. Ezt kívánom a kedves rádióhallgatónak, ezt kívánom neked, Ági, köszönöm, hogy itt lettem a műsorban.
Én köszönöm mindezt a sok-sok bölcsességet, szeretetteli és szakmai gondolatot, amelyet megosztottál velünk, és hát ahogyan az Úristen is ilyen reményteljesen tekint ránk, én ezt kívánom a kamasz gyermeket nevelő szülőknek pont a gondolatait kapcsán, hogy reményteljesen lássuk bennük a szép jövőt, így tekintsünk rájuk.
Megpróbálom én is így látni a sajátjaimat is, és ezt tovább vinni másoknak, és azt kívánom a rádió hallgatónak, hogy ezt a nyarat használd arra, hogy személyesen erősítsd a kapcsolati tőkédet a tizenéves gyermekeddel, akár külön-külön is. Valamikor csak az egyik lányomat viszem el fagyizni, valamikor a fiammal megyek pingpongozni, vagy biciklizni, csak azért, hogy legyen egy kis minőségi időnk, de erről talán egy legközelebbi adásban.
Így van. Köszönjük szépen, Jánosi Ferenccel beszélgettünk, ha lemaradtak, a beszélgetés részleteiről feltétlenül hallgassák meg, akár ismétlésben, akár hangalbumunkból. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.